Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Tíz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A béketanács azért jött létre, mert a régi szervezetek már nem működnek, viszont baj megvan a világban, és valakinek békét kellene teremteni. Aki ebben nincs benne, az valóban kimarad, jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben. Az egynapos uniós csúcsértekezletet követően újságíróknak nyilatkozva Orbán Viktor azt mondta, az okoz zavart az uniós tagországok között, hogy miként viszonyuljanak egy olyan új testülethez, amelyet bevallottan a béketeremtés érdekében hoztak létre, és amelybe valakiket meghívtak, másokat nem. Mindenképpen több esélye van ennek a szervezetnek a sikerre és a békére, mint a régieknek, amelyek kudarcot vallottak, fogalmazott a kormányfő, majd úgy folytatta. Ketten voltunk csak európaiak, a bolgárok, meg mi, akik azt mondtuk, hogy ez egy jó cél. Kérdésre válaszolva Orbán Viktor kijelentette, előbb-utóbb lesz béke csúcs Budapesten, nem tudjuk még, hogy pontosan mikor és hogy milyen szereplőkkel, de ez nem került le a napirendről, tette hozzá. Az Európai Unió vezetése befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, ami lényegében egy eladósodást jelent. Mondta Orbán Viktor miniszterelnök az uniós állam és kormányfők ülése után Brüsszelben. Kaptunk egy papírt, dokumentumot, amit nem vagyok jogosult nyilvánosságra hozni, ami arról szól, hogy befogadták az ukránok 800 milliárd dolláros igényét, és amelyik azt mondja, hogy jó, ez legyen így, és terveket mutat be, hogy kell előállítani ezt a pénzt, ami lényegében egy eladósodást jelent, ismertette a részleteket a kormányfő. Orbán Viktor közölte, az ukrán igény az, hogy az Unió adjon a következő 10 évben 800 milliárd dollárt, és ezen túl még egy 700 milliárdos hadi kiadásra is szükség lesz. Mindenképpen atombomba jellegű mellberúgás volt, hogy azt hittük eddig, az Unió majd próbál esetleg kifarolni, vagy valamit lágyítani, vagy csökkenteni, de nem. Úgy, ahogy jött Ukrajnából az igény, befogadták az egészet, fogalmazott a kormányfő. Dánia és Grönland teljes mértékben élvezi az Európai Unió támogatását, és a két területet érintő kérdésekben kizárólag Dánia és Grönland jogosult dönteni. Jelentette ki António Costa Brüsszelben az uniós tagállamok vezetőinek transzatlanti kapcsolatokkal foglalkozó rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatón. Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta, ez az álláspont az Európai Unió szilárd elkötelezettségét tükrözi, a nemzetközi jog, a területi integritás és a nemzeti szuverenitás elvei mellett, amelyek alapvető fontosságúak Európa és a nemzetközi közösség számára. Kiemelte, az Európai Unió és az Egyesült Államok régóta partnerek és szövetségesek, a transzatlanti közösség közös értékekre épül, és népeik jólétét, valamint biztonságát szolgálja. Kétszeresére emelik a nemzetiségi pedagógus ösztöndíjakat, jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Szegeden. Soltész Miklós a Gál Ferenc Egyetemen tartott sajtótájékoztatón azt mondta, 2010-ben 12 olyan oktatási intézmény volt, amelyet a magyarországi nemzetiségek tartottak fenn, jelenleg az ilyen óvodák és iskolák száma 110. Hozzátette, kicsiben hasonló folyamat játszódott le, mint az egyházak esetében, ahol a fenntartásukban működő intézményekben tanuló diákok száma 114 ezerről 270 ezerre emelkedett. A magyarországi nemzetiségiek jövője függ az oktatástól, hangoztatta az államtitkár. Végül az időjárásról. Északon, északnyugaton többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő valószínű. Délebre, akár hosszabb időre szakadozhat a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék. Északi tájainkon kisebb havazás, délfelé haladva gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lehet a meghatározó. Csak az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg helyenként a keleti eszél. A hőmérséklet napközben 0 és plusz 1 fok körül alakul, de északnyugaton ennél hidegebb, délen délkeleten ennél enyhébb lehet az idő. Késő este mínusz 4 és 0 fok valószínű. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti Önöket a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Adásunkban megismételjük az ELTE földrajszakos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, melyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. A fiatalok a barcaság területét járták körbe, és megtekintették annak társadalom földrajzi sajátosságait is. Most dr. Tolnai Gábor, egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatják meg a terepgyakorlat tapasztalatairól. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánunk mindenkinek.
Komplex terepgyakorlatról volt szó, így társadalomföldrajzi érdekességeket is próbáltunk megtekinteni, megismerni a szükebben a barcasági medencében, és tágabban Erdély más részein is. Két népcsoport csoport volt a barcasági csángók, és a nagyobbik csoport pedig az erdélyi szászok, akiknek több település típusát, több település méret szerint különböző település típusát meglátogattuk, és ott az ő épített örökségüket, kulturális örökségüket tekintettük meg együtt. Kik is ezek az erdélyi szászok, és hogy kerültek Erdélybe? A szászok, akik nem szászok, tehát nincs közük a mai Szászországhoz, a mai német területek egészen másik részéről, a német-luxemburgi határ környékéről, Trier környékéről származó telepet van szó, akit az Árpádházi uralkodók telepítettek be a 12. század folyamán többek között Erdélybe is, és ez a szász név, ez egyébként a jogaikra utalt, akik a Magyar Királyság területén szász földről származó szász bányász közösségeknek a kiváltságait, jogait kapták meg, azokat akár máshonnan érkeztek, őket is szászoknak nevezték. Úgyhogy az erdélyi szászok is ilyen nem szász szászok. A Erdély medencében helyezkednek el az ő csoportjaik. A legnagyobb terület az a Királyföld névre hallgat, de ezen kívül, ez ennek a központja egyébként Nagyszeben, ezen kívül a Barcaság, Brassó környéke, és fönt északon Beszterce környéke, ez a három jellegzetes területe az erdélyi szászoknak. Ebből mi igazából Királyföldön és Barcaságon mozogtunk. Ez a térkép egy 19. század végi állapotot mutat. Itt is láthatjuk a három jellegzetes területeket, ugye Királyföldet, Barcaságot és Beszterce vidékét. Csak azért tettem be ezt a térképet, hogy érzékeljük az ő jelenlétüknek a nagyságát, vagy ennek a közösségnek a méretét. Ők az 1910-es években mintegy 250 ezren voltak az erdélyi szászok, és ezeken az általuk lakott területeken, a városokban mondjuk Nagyszebenben ilyen 50% környékén is, a város népességének 50%-át is adták, vagy Segesváron is, de a kisebb településeken, akár falvakban, akár ennél még nagyobb arányban, akár 60-70, sőt bizonyos helyeken 80-90%-ot is adtak a falusi népességen belül is a szászok. Tehát igazából itt az erdélyi szászság, ők nem feltétlenül csak városhoz kötődő népességről van szó, hanem egyaránt városi és vidéki népesség is ennek a csoportnak a tagjai. Három települést emelek én most itt ki. Brassó maga is ugye egy szász település a Barcaság központjában, de most direkt nem Brassóval, hanem Nagyszebennel, Barcarozsnyóval és 100 fehér egyházával fogunk egy picit megismerkedni, három teljesen különböző településméret, és három teljes mértékben más dinamikával élő település napjainkban. Kezdjük a legnagyobbal, Nagyszebennel. Azért választottam ezt Brassó helyett, mert ennek a településnek egy picit, ha a szerkezetéről is beszélek, tipikusabban kiadja egy szász városnak a szerkezeti felépítését. Brassó esetében az orográfiai viszonyok, tehát a domborzati viszonyok eléggé meghatározták, hogy hogyan tudták építeni a várost. Nagyszebben esetében egy kicsit több lehetőség volt a mozgásra, bár egyébként ez is egy dimbi-dombi területen levő város, tehát vannak szintkülönbségek városon belül. A kis felfedező csapatunkkal, tehát a terepgyakorlatos hallgatókkal megérkeztünk ide a nagy piac térre, és föltettem azt a kérdést, hogy vajon bent vagyunk-e a város központjában. Nyilván mindenki rávágta, hogy hát ez annyira szép főtér, mert egyébként tényleg egy nagyon szép főtér, hogy valószínűleg ott vagyunk a város központjában. Nyilván a kérdés kicsit cseles volt, és majd később térképek alapján próbáltam rávilágítani arra, hogy miért is volt csalóka ez a kérdés, de minden esetre most ott járunk a nagy piac téren, ami, ha másról nem, arról mindenképpen ismert a instások számára is, akik jártak, vagy van olyan ismerősük, akik járt Nagyszebenben, hogy Nagyszebben jellegzetességei a szemes házak. Nagyszebenben mindent figyelnek a szász polgárok, vagy hát figyeltek, mert igazából a szászok már nincsenek nagyon jelen a városban, de az ő épített örökségük az jelen van, az ő általuk épített házak, és ezek a nagyon jellegzetes padlás szellőzők, amelyek városszerte megfigyelhetőek, és Nagyszebent a szemek városának is szokták nevezni. Egyébként Nagyszebben, ugye azt mondtam, hogy a szászoknak már csak az egykori épületei vannak jelen, tehát Nagyszebben 1910-ben, amikor egy 38 ezeres város volt, 20 ezer lakosa, ebből német anyanyelvű volt. Napjainkban 134 ezer lakosából, pontosan 2021-ben 968-an vallották magukat német anyanyelvűnek, tehát ilyen mértékben tűntek el a szászok Nagyszebenből is, meg egyébként egész Erdélyből sajnálatos módon. Átsétáltunk ez alatt a jópofa torony alatt, óratorony alatt, és megérkeztünk a következő főtérre, ahol azért lehet látni, hogy a természetföldrajzosok is találnak látnivalókat a társadalomföldrajzi környezetben, vagy városföldrajznak is vannak szépségei, még hogyha nem is borulnak előtte. Na, itt is föltettem a kérdést, hogy vajon a központban vagyunk-e már. Ez a kis piac tér, és hát ha az előbb nem jártunk volna a nagy piac téren, akkor gondolhatnánk ezt, hogy tulajdonképpen most vagyunk a városnak a központjában, illetve hogyha a nap nem pont úgy sütne, akkor itt sorba látnánk szépen a szemeket, amivel figyel minket a város. Tovább sétálva, átbújva néhány kisközön, megérkezünk egy még kisebb térre, az Evangélikus Székes Egyház környékén található Huet térre, és akkor itt megint föltettem a kérdést, hogy vajon megérkeztünk-e már a város központjába? Hogy lehetséges ez, hogy ennyi főtérben nyílik, és tulajdonképpen hogy is alakult ennek a városnak a szerkezete? Nincs sok teendőnk, csak rá kell nézni egy térképre, vagy pedig egy űrfelvételre, vagy valamilyen légi felvételre, attól függ éppen mihez férünk hozzá. Már is kirajzolódik az, amit idáig csak alulról láttunk, ez volt ugye a nagy piac tér, ez itt a kis piac tér, és itt pedig az evangélikus székesegyháznak a tere, a Huet tér. És ha megnézzük körülöttük az épületek, akkor itt rajzolódik ki igazán ez a szép eredeti mag, erődített mag, aztán egy köré későbbi időszakban egy további erődítés által létrehozott, kibővített mag, és aztán később egyébként a 14. században épült hozzá a felsőváros, aminek a főtere, vagy aminek a központi tere ez a nagy piac tér, és persze hozzáépült az alsó város is, és így szép fokozatosan egyébként körbe erődített településsé nőtte ki magát Nagyszebben. Ez egyébként Erdély legnagyobb várfallal kerített városmagja, 75 hektár kiterjedésű, annak idején 40 torony bástya őrizte a várfalakat, tehát ilyen szempontból is egy nagyon látványos és érdekes település, de persze nem csak az egykori várfalaknak a nyomvonala érdekes, hanem ahogy láthattuk maga az épületállomány, a kis kiteresedések, a településnek az utcáról is érzékelhető látképe. Ez mind-mind nagyon szép Nagyszebben esetében, tehát tényleg megér egy terepgyakorlaton kívül is megér egy látogatást ez a város. A Evangélikus Székesegyháznak a tornyából most már ott szabad szemmel láthattuk ezeket az egymáshoz kapcsolódó tereket. Ugye itt ez a legbelső, legeredetibb tere a városnak, ott mögötte a kis piactér, és ott kicsit hátrébb pedig a nagy piactér. Itt, amikor fölmentünk a toronyba, itt már mindenki megértette, hogy hogy is épülnek egymásra ezek a hitelesedések, és hogy épült föl évszázadról évszázadra ez a város. Nem csak a toronyba mentünk fel, természetesen magát a Székesegyházat belülről is megnéztük. Egy nagyon érdekes tapasztalat abból a szempontból, hogy ugye műemlékként kiemelt műemlékről van szó, és időnként istentiszteleteket is tartanak itt, de már nem úgy élő templom, ugye egész Nagy Szebenben kevesebb, mint 1100 magát száznak valló, vagy német anyanyelvűnek valló ember él. Ők egyébként evangélikusok, ezt idáig nem említettem, de az erdélyi szászok döntő részben evangélikus vallásúak. És ez a templom, ez tulajdonképpen még félig templom, de már félig múzeum. Egy picit Nyugat-Európába csöppentünk itt Nagyszeben evangélikus székesegyházában, ezt megtapasztalva, hogy a templom tere már nem csak az eredeti funkcióra van kihasználva, hanem egy ilyen örökséget bemutató múzeumi kiállító térről is van itt szó. Az egykori szász városatyák figyelnek minket, az ő síremlékeik ezek, és hát figyelnek minket Nagyszebenben a városnak a szemei a tetőkről, figyelnek minket itt ebben a templom múzeumban a városatyáknak a szemei ezekről a síremlékekről, viszont magukkal a szászokkal találkozni kevés esélyünk van Nagyszebenben, ha csak nem valamilyen kulturális esemény keretében csöppenünk bele valamilyen eseménybe. De az, hogy ők jelen voltak, és a német kultúra jelen volt, az azért a városban feliratokból, reklámokból, éttermeknek a cégéreiből, sok mindenből kiderül, mert a legtöbb helyen németül ki van írva minden, de német szót igazából már csak nagyobb rész csak német turisták szájából lehet hallani Nagyszebenben. Érdemes eltévedni egy kicsit a városban. Mondtam, hogy nem egy sík területről van szó, akit az ilyen kis girbe-gurba lépcsők, kapualjak, kinyíló kis háromszög alakú terek, aztán folytatódó sikátorok el tudnak varázsolni, annak tényleg nagyon ajánlható ennek a városnak a szabadabb megtekintése is. Erre picit korlátozottan volt időnk a terepgyakorlat keretében, de azért egy kicsit bolyongtunk ezekben az utcákban is. Érdemes megnézni egyébként a város különböző nevezetességeit, ez itt a Bruckenthal palota, egykori erdélyi kormányzó Samuel von Bruckenthal magánműgyűjteményét ajánlotta fel az evangélikus egyháznak, amiből aztán közgyűjtemény múzeum lett, ez Erdély legelső múzeuma egyébként. Érdemes felkeresni, ahogy mi meg is tettük, felkeresni a hazugságok hídját. Ez a képeknek, a képnek a színvilágából látszik, hogy egy kis csalás van, ez nem saját fotó. Már csak abból is ki lehet deríteni, hogy nem saját fotó, mert nem tolong rajta egy csomó terepgyakorlati hallgató. De én itt több helyszínen csak beszéltem, és utólag jöttem rá, hogy nem fotóztam. Ez is egy olyan helyszín volt. Ez egy érdekes, műszaki szempontból is érdekes ez a vas szerkezet, hogy látjuk, hogy 1859-ben készült, de nem ebből a szempontból legérdekesebb, hanem a legenda, ami hozzá kapcsolódik, hazugságok hídja, megnyílik az alatt, aki hazudik. Főleg a, ugye ez Kispiac tér, azok a kereskedők, akik hazudtak, azokat, ha fölhajtották erre a hídra, akkor megnyílt alattuk a híd, a legenda szerint. Valószínűsíthető, hogy inkább, ha rajta kaptak egy kereskedőt csaláson, akkor őt ledobták innen, és hát úgy érzékelte a nép, mintha megnyílna alatta a híd. Hogy ez a hazugságok hídja mennyire működik, ez sajnos eléggé a hitelét vesztette, amikor Ceausescu innen mondta el egy beszédét, és még ő alatta sem omlott be a híd. Azóta nem nagyon hisznek az emberek abban, hogy ez a hazugságok hídja lenne. Ahogy mondtam, a német feliratok a városban mindenhol megjelennek, akár a csatorna fedeleken is. Ugye itt nagyszeben román és német nevét láthatjuk ezen a csatorna fedélen. A Hermannstadt, vagy a helyi dialektikus szerint Hermestadt. A 2007-ben egyébként az arra utal ez a 2007-es felirat is. 2007-ben Európa kulturális fővárosa is volt, Luxemburggal karöltve, nem véletlenül Luxemburggal karöltve, hiszen a nagyszebeni szászok eredeti nyelvjárása legközelebb a Luxemburgban beszélt német nyelvjáráshoz áll, és ezért rendezte közösen együtt a két város, vagy voltak együtt Európa kulturális fővárosai. Ebben egyébként nagyon kiemelkedő szerepe volt az akkori nagyszebeni polgármesternek, Johannisnak, aki egyébként ugye az ezt megelőző romániai elnök volt, tehát Nikos Urdán előtt ő volt Románia elnöke. Ő eredetileg nagyszebben polgármestere volt, és onnan került az elnöki székbe. Hát ezt az örökséget, a 2007-es kulturális főváros örökségét viszi tovább a város, és egy nagyon élő kulturális központ, fesztiválváros, zenei fesztiválja van, filmfesztiválja van, színházi fesztiválja van, tehát élő város, amely a német kultúrát, vagy a szász kultúrát is próbálja továbbvinni, bár az azért érzékelhető, hogy a mindennapokban már sajnos nincs ott az eredeti szász lakosság. A következő jóval kisebb település, ez Barcarozsnyó település, és itt nem is magát a települést látjuk, hanem a település fölött található parasztvárat. Ez Erdély legnagyobb parasztvára, ami azt jelenti, tehát, hogy nem nemesek építették ezt a várat, mert hogy egyébként ugye a szászok nem tagozódtak be ebbe a fajta rendszerbe, hogy nemesség és jobbágyság. A szászpolgárok ezen kívül maradtak, és az ő közösségeik függetlenek voltak ettől a feudális rendszertől. Pont ezért a településeik környékén nagyon sok esetben nem nemesi birtokos, hanem a ott lakó közemberek építettek egy erődítményt, amely védte őket az esetleges ellenséges hadaktól. Kisebb települések esetében, falvak esetében ezek erődtemplomok voltak, majd olyat is fogunk látni. Kicsit nagyobb települések esetében, mint Barcarozsnyó, ami eredetileg is egy kisváros volt, már egy ilyen várméretű erődítmény, egy parasztvár áll a település fölött, és aztán ahogy bemegyünk a településre, akkor látjuk, hát nem Hollywoodba érkeztünk, de Rozsnyóra, Barcarozsnyóra megérkeztünk. Látjuk a településnek az épület állományán is, hogy ez egy szász épített kulturális örökség, amit elénk tárul. A településre megint csak fölülről nézve, hát nem a terepgyakorlaton emelkedtünk el ennyire a felszíntől, nyilván ezt utólag tettem be ezt a felvételt, de látjuk nagyon szépen kirajzolódni a jellegzetes elemeit a szászok településszerkezetének. Egyrészt itt is van egy főtér, de ami nagyon jellegzetes, és itt a kis fekete csíkokból elég szépen kirajzolódik, tehát az árnyékokból látszik, hogy még akkor is, hogyha ezek ilyen falusi hosszú házaknak tűnnek, igazából zárt soros utcaképet alkotnak, és ez nagyon jellemző a szászok településére, hogy ilyen zárt soros utcafrontok találhatóak nem csak a főtér környékén, hanem a további utcák esetében, és hogy néznek ezek ki? Hát vannak szebb állapotú épületek, és hát persze aztán a romlás különböző fokaival találkozunk. Sajnos Barcarozsnyó bár nagyon közel található Brassóhoz, és nagyon közel található Erdély leglátogatottabb turisztikai helyszínéhez, amit most még nem lövök el, hogy micsoda. Ennek ellenére egy ilyen rejtett kis ékszerdoboz lehetne, ha felfedeznék, de nem nagyon fedezik föl, és hát sajnos nagy számban találunk olyan épületeket, amik arra utalnak, hogy valaha gazdag szász polgárok lakták ezeket a településeket, de napjainkban sajnos az enyészet, egyik másik már az enyészeté. Tovább menve aztán, én is ugrálok egyébként az időben, egy egészen pici települést, egy szász falut is meglátogattunk, ez pedig Szászfehéregyháza települése, ahol azt látjuk, hogy valóban még a falu esetében is a zártsoros beépítés az megfigyelhető, és hát nagyon takaros házak vannak itt, módos szász gazdák lakták valaha ezeket a házakat. Itt a faluban sétálgatva ugye sok-sok szép kis házikót fotóztunk. És hát ez a sok-sok szép kis házikó nem csak nekünk tetszett meg, hanem terepgyakorlatunk legidősebb résztvevőjének is. Ja, nem egészen. Ha aki esetleg nem ismerte föl, itt harmadik Károly brit uralkodó látható, még Velszi herceg korszakából, tehát még trónörökösként látogatott el 2016-ban ebbe a faluba, és annyira megtetszett neki, hogy vett egy házat, vett egy portát ebben a faluban. Na és onnantól kezdve egyébként egy alapítványt is létrehozott a kulturális örökség, meg a természet és ember együttélése, fenntarthatóság, ilyesmi egyében. De ez a tény, hogy őt vett egy házat, teljesen megváltoztatta a falu életét. Odáig csak a legvágyfülűbb és legkifinomultabb turisták látogatták meg ezt a települést. Évente néhány ezer turista jutott el ide. Azóta sok tízezer turista érkezik. Ennek köszönhetően, hogy ilyen hírnevet csináltak a településnek. Egy csomó panzió nyílt, és egyébként bizonyos értelemben jó hatása is vannak ennek a turizmusnak, mert azóta jobban odafigyelnek a házak állapotára, illetve az autókat is kitiltották a településről, tehát itt csak a lakosokon kívül csak sétálni lehet ezen a településen. És egyébként azzal, hogy egy ilyen felkapottabb település lett, az utóbbi időben megindult az is, hogy Németországból ide költöznek emberek, és most növekvő német közössége, néhány tucat emberről van szó, de növekvő német közössége van ennek a falunak. Érdekesség, hogy olyan 30-40 német anyanyelvű ember lakik ebben a faluban, közülük olyan 5-6, aki eredetileg is ide született, és itt nőtt föl, és itt öregedett meg, a többiek Németországból költöztek vissza. Amiért már harmadik Károly előtt is látogatták a vágyfülű és érdekességek iránt érdeklődő turisták, vagy a műemlékvédelemben érdekelt turisták, az az erőd temploma ennek a településnek. Erdélyszerte 100 falvakban is, és más székelyfalvak egy részében is találhatóak erődített templomok, de ez az egyik legnagyobb és legszebben hozza formájában az erőd templomok örökségét. Ez egyébként UNESCO virágörökség is Fehéregyháza, 100 Fehéregyháza erőd temploma, amelybe bemenve valóban egy ilyen, tulajdonképpen egy nagyon különleges, sajnos ma már kihalt, de szinte idillinek tűnő világba tekinthetünk. De hogy működtek ezek az erődtemplomok? Baj esetén nem csak a falu népe költözött idebe, vagy menekült idebe, hanem hozta magával a vagyonát is a házakból, és mindenkinek megvoltak itt a tároló helyisége, és ameddig szükség volt, addig a falu összes népessége gyakorlatilag beköltözött ebbe a kis erődített, nem is annyira kicsi erődített templomba. Belülről maga a templom egyébként nincs valami jó állapotban, tehát itt a műemlékvédelem az állag megóvásig jutott el, hát látjuk, hogy a falazat is, meg a berendezés is nem túlzottan lett felújítva, viszont nagyon lelkes, Németországból származó, ide költöző hölgyek mesélnek el mindent itt a templomról, angolul, németül, románul, ki melyiket óhajtja, és nagyon lelkesen tartják karban az egész erőd templomot. A templom tornyából a 100 falvaknak egy nagyon jellegzetes szerkezeti vonása is igen jól megfigyelhető. Látjuk, hogy ugye állnak szépen párhuzamosan a hosszú házak a főutca mentén, és hátul sorba rájuk merőlegesen állnak a pajta épületek. Ez az úgynevezett szalagtelkes falvaknak a pajtasoros változata, amikor tulajdonképpen egy szinte erőd falat jelent az is, hogy ezek a épületek, pajta épületek összeérnek, és levédik hátulról a gazdasági udvarokat. Ha megnézzük megint csak felülről ezt a települést, akkor értjük meg igazán, hogy ezek a pajták, amikor még valóban az összes megvolt, mert most már kicsit foghíjas ez a sor, amikor még az összes megvolt, akkor mennyire szépen tényleg egy második védelmi vonalat jelentettek. Itt van az erődtemplom, ide lehetett bemenekülni a legnagyobb baj esetén, de a kisebb rossz indulatú betalokadók ellen tulajdonképpen ez a fajta épített védelem is megvolt a település számára. Itt ejtettünk néhány szót arról is, hogy tulajdonképpen hogyan tűntek el a szászok Erdélyből. Ez a képen jobb oldalon látható úriembernek, nem tudom, mondjam-e, de Ceausescu-nak köszönhető, ugye, aki egy államközi szerződés keretében a NSZK-val megegyezett arról, hogy gyakorlatilag az NSZK kivásárolja a német lakosságot Erdély és egész Románia területéről. Ennek megvolt a maga árfekvése, egyébként 1960-as évek végétől a 89-ig Ceausescu haláláig működött ez a rendszer. A 70-es években például egy egyetemi hallgató 5500 márkát ért, egy végzett egyetemi diplomával rendelkező ember 11000 márkát, hogy tudjuk hova tenni, ebben az időszakban 5000 márka az körülbelül egy bogárhátú Volkswagen volt, tehát akkor egy egyetemi hallgató ennyit ért a német állam számára, egy Volkswagen bogármi pénzt fizettek Romániának, és hát a Ceausescu éra alatt több mint 200000 ember tűnte, költöztették ki őket az NSZK területéről.
Kedves hallgatóink, Zöld Hullám című műsorunkban megismételtük az ELTE földrajzszakos diákjainak legutóbbi terepgyakorlatáról készült összeállításunkat, melyben bemutattuk a diákok erdélyi körútját. Dr. Tolnai Gábor egyetemi mestertanár geográfus beszámolóját hallgathatták meg a terepgyakorlat tapasztalatairól. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat holnap hajnalban 3 órától megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal a 2026-os év hüllőjéről hallják dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét. Ha visszatekintünk az elmúlt évekre, és az elmúlt évek az év hüllője jelöltjeire, illetve hát nem jelöltjeire, mert itt kijelöltek vannak, és nem lehet közülük választani. Akkor 2018-ban volt már egyik, az Eleven szülőgyík, 2022-ben, tehát nem is olyan régen a homokigyík volt az év hüllője, most a fürgegyík. Miért?
Ugye a kétéltű hüllővédelmi szakosztálya, az MME-nek a szakosztálya minden évben váltogatja, tehát az egyik évben kétéltűt, másik évben hüllőt választunk. Az oka annak, hogy mi választjuk ki, az, hogy ezekből az állatokból nagyon kevés faj van Magyarországon, szemben mondjuk a rovarokkal, vagy a madarakkal, ahol bőven lehet választani, és akár közönségszavazatra is kiírni. Mi, hogyha szeretnénk valamilyen témakörben beszélni ezekről az állatokról, akkor inkább mi vagyunk azok, akik ilyenkor döntünk, hogy lehetőleg olyan állatról beszéljünk, amiről mi szeretnénk, és ami egy adott témát jobban körbe tud írni. Erről nyilván mindjárt fogunk beszélni, hogy miért a fürgegyík lett. És ugye tavaly egy kétéltű volt a sárga hasunk az év kétéltűje, és hát idén akkor egy hüllő kellett, hogy legyen, és mivel hát egy gyík volt, ahogy említetted már korábban, ugye azelőtt egy kígyó volt, a haragos sikló, úgyhogy most kézenfekvő volt, hogy legyen egy gyík megint.
A fürgegyíkre esett a választás, volt már ő valaha év hüllője?
Nem volt még, mert ugye 2012 óta hirdetjük meg ezt a programot, mások is, talán a madarászok már korábban hirdettek évfaját, nálunk ez egy kicsit később indult, és talán ez az egész évfaja kampány, ami most már nagyon sok szervezet felkapott, és más állatcsoportok és növénycsoportoknál is választanak valamilyen évfaját, ez egy relatíve új keletű dolog. Nekünk 2012-ben volt először, akkor az egy érdekes dolog volt, mert akkor nem egy fajt választottunk, hanem az úgynevezett lábatlan gyíkokat. Tudnék, abban az évben, illetve azt megelőzően derült ki, hogy Magyarországon nem egy lábatlan gyík faj fordul elő, hanem kettő, és ezért ezt a kettőt így egybe vontuk, hogy a lábatlan gyíkok, és akkor beszéltünk arról, hogy a tudomány felismerte azt, hogy Magyarországon ebből a nagyon-nagyon hasonló, vagy hát ugye, amit korábban azt gondoltunk, hogy egy fajból, ez két fajból áll, és így két faj fordul elő Magyarországon. Úgyhogy most megint egy gyíkról van szó, ami egy érdekes állat egyébként, a fürge gyík, mert hogy nagyon sok mindenről lehet vele kapcsolatban beszélni, az egyik az rögtön a nevével kapcsolatban. Magyarországon a hivatalos, vagy ma már bevett nevük, az nagyon sokszor vagy a németből jön közvetlenül, vagy esetleg a latinból származik.
Én azt hittem, hogy ez egy ilyen népi elnevezés.
A fürgegyík? Nem. Úgy tűnik, hogy egyáltalán nem, mert Linné írta le először ezt az állatot Lacerta agilis néven, vagyis fürgegyík néven. Hogy ezt miért írta le fürgegyíkként, csak spekulálni tudnék. Ő skandináv volt, ugye svéd volt, és Skandináviában két gyík fordul elő, az egyik a fürge gyík, a másik pedig az eleven szülő gyík, ami nálunk 2018-ban volt az évfaja. És lehet, hogy ő nem látott más gyíkokat korábban élőben, de ezt nem tudjuk pontosan, vagy legalábbis én biztosan nem tudom. És neki valószínűleg, hogy a fürge gyík az fürgének tűnt, mert hogy nem látta azokat a dél-európai vagy közép-európai rokonait, amelyek a fürge gyíknál sokkal gyorsabban mozognak. A fürge gyík valóban nem egy nagyon fürge gyík, azért az persze nem teljesen igaz, mert igazi meleg napokon, ha rákapcsol, akkor azért még látni sem biztos, hogy látjuk, nem hogy elkapjuk, annyira gyorsan tud menni. De azért a magas fűben, főleg ugye délelőtti órákban, amikor még éppen felmelegedőben van, meg amúgy is sűrű a fű, akkor néha egészen viccesen bukdácsol benne, és nem olyan nehéz megfogni ilyenkor.
Egyrészt akkor azért lett az évfaja, mert még nem volt, tehát előbb-utóbb sorra kellett kerülnie, de valamire ilyenkor mindig szeretnétek felhívni a figyelmet ezzel kapcsolatban.
Az elmúlt években erősen kezdtünk koncentrálni a klímaváltozásra, mint problémakörre a hazai herpetofaunát illetően. Ugye erről tavaly is beszéltünk a sárga hasunkkal kapcsán, hogy a melegedő klíma, és nem csak a melegedő, hanem a szárazodó klíma, az jó néhány fajnak, és a kétéltőeknek mindenképpen nagyon rosszat tesz, mert hogy a környezetük annyira kiszárad, hogy nem tudnak benne megélni, és legfőképpen nem tudnak szaporodni, mert eltűnnek a szaporodó helyek, azok az ideglenes szaporodó helyek, ahol nincsenek halak, és ahol a pettéket le tudják rakni, és ahol az ebi halak fel tudnak nőni. De nem csak a kétéltőek azok, amelyek valamilyen módon kötődnek a nyírkossabb, csapadékosabb, vagy nedvesebb környezethez, hanem vannak Magyarországon egyes fajok, amelyek vagy vízhez kötöttek, lásd a vízisikló, a kockássikló, vagy a mocsári teknős, és vannak olyan fajok, amelyek például kedvelik azokat a helyeket, ahol a környezetük nem annyira száraz, és bármi meglepő, és sokan azt gondolják, hogy a gyíkok azok a meleg, száraz, forró helyeket kedvelik. A fürge gyík az speciál pont nem annyira. A fürge gyíkot Magyarországon elsősorban nedves réteg, üderéteken találjuk meg, tehát olyan zöld, füvű vagy dús növényzetű, nem fás növényzetű helyeken találjuk meg, amelyben Magyarország egykor nagyon gazdag volt, hát hiszen vízjárta ország is voltunk, de ezek kezdenek megcsappanni vagy elfogyni. Lásd az alföldi mocsaras területek, azoknak a nedves legelői, ahol nagyon gyakori volt a fürkegyík, azok egyszerűen kiszáradtak. Sok helyen a helyükbe belép a homokigyík, amelyik ugye száraz gyepeket kedveli, vagy ahol nagyobb a növényzet, vagy cserjés is, oda meg belép a helyükre a zöldgyík, amelyik viszont kifejezetten szereti a száraz cserjés erdőszéleket, vagy cserjés oldalakat, vagy alföldi cserjés területeket, és innen a fürkegyík elkezd visszaszorulni a kiszáradások miatt. És ugyanezt történik a hegyvidéki nedves üdekaszálók esetén is, a magasabb régióinkban, hát ugye nem olyan nagyon magasak a hegyvidékeink, de azért a magasabb erdei régiókban a fürgegyíkkal találkozhatunk a különböző erdei tisztásokon, vagy erdei kaszálókon, vagy erdőközi kaszálókon, és ezek úgy szintén kezdenek nagyon kiszáradni, kezdenek egyre forróbbá válni, és ugyanezeken a helyeken megjelenik a faligyík, vagy megjelenik a zöldgyík a fürgegyík helyében. Tehát, hogy itt megint egy olyan fajjal van dolgunk, amelyek nagyon jól lehet beszélni arról, hogy a klímaváltozás jelentős átalakulásokat okoz a környezetben, és ennek nyomán egyes élőlények, amelyek itt nálunk egykor nagyon gyakoriak voltak, elkezdenek visszaszorulni, és hosszú távon bekövetkezhet az, hogy akár el is tűnhetnek, vagy legalábbis nagyon ritkává válnak. Miközben a fürgegyík jelenleg az egész országban megtalálható, csak lokálisan egyre inkább szorul vissza.
És ha látok egy gyíkot, akkor honnan tudom, hogy az fürgegyík?
Igen, ez egy nehéz dolog, mert a laikusok számára a fürge és a kevésbé fürge az egy relatív kérdés. A fürgegyík meglehetősen jellegzetes megjelenésű állat. Az egyik az, hogy tényleg a fűben és az erdőszéleken találjuk meg, kicsit lassabban mozog. Ha felnőtt állatokat nézzük, akkor a hímekre az jellemző, hogy a fejük teteje és a hátukon egy sötét sáv húzódik végig. Azt néha szegélyezi egy világosabb, bézses vagy egészen világos sáv, néha nem. És ezen a sötét sávon fekete foltokat találunk, vagy nagyon sötét barna foltokat találunk, a feje teteje is fekete, vagy nagyon sötét barna. Az oldala viszont nagyon élénkzöld, főleg a nászruhás hímeknek nagyon élénkzöld színű oldala van, amelyeken vagy találhatók feketén keretezett világos foltok, vagy nem, vagy látszik, hogy van valamilyen keretezett folt, de lehet, hogy az egész úgy kizöldül ezeknél az állatoknál, a hasuk meg általában a hímeknek zöld. Ezzel szemben a nőstények, azok viszont alapvetően a színezetükben a barna dominál. A mintázat nagyon hasonló, tehát a hátukon fut végig egy sötét sáv, amelyeken még sötétebb foltok vannak, viszont az oldaluk az olyan bézses, és azokon találhatók világos, ilyen fehéres vagy vajsárga, feketén keretezett foltok. Nagyon elegáns, tényleg nagyon tetszetősek ezzel a barna színnel együtt is a nőstények, és az úgy nagyjából eltéveszthetetlen mintázat. Ezzel szemben a zöldjik hímia az ugye smaragdzöld, kék a torka. A zöldjik nőstényét szokták néha összetéveszteni, mert annál különböző foltok találhatók, és egy ilyen foltos mintázata van, emiatt néha szokták, még egy gyerekkoromban én is néha tévesztettem őket, összetéveszteni a fürgegyíkkal. Ezzel szemben van még egy érdekes változat a fürgegyíknál, ez az úgynevezett vörös hátúváltozat, ami azt jelenti, hogy ez a háton végigfutó sötét sáv, sötét foltokkal az egyöntetű téglavörös, vagy egészen narancssárgás tud lenni. Tényleg a nászruhás vöröshátú fürgegyíkok azok egészen pazar módon tudnak kinézni, mert ugyanakkor ehhez párosul ez a nagyon élénkzöld testoldal, és ennek a közepén, ahogy végigfut ez a vöröses hátsáv, ez nagyon látványossá teszi. Ugyanez a színváltozat megtalálható a nőstényekkel, azzal a nagy különbsége, hogy nekik viszont barna marad az oldaluk, és ez a hát közepén végigfutó sáv, ez inkább ilyen bézses, vagy egyöntetű barna szín, de jellegzetesen hiányoznak róla a barna foltok, tehát egy egyöntetű színe van. Úgy felismerhető, hogy ez egy vörös hátú nőstény fürgegyík.
Mint mondtad, a klímaváltozás érinti a fürgegyék állományokat, és itt hazánkban is, gondolom máshol is. A klímaváltozást én egyedül megállítani nem tudom, de a fürgegyékért mit tehetek? Kérdezem úgy, hogy nekem a kertemben van fürgegyék, bár a múltkor átment a szomszédhoz, de visszajött, és szeretném, ha megmaradna. Mit tehetek érte?
Kertben is lehet értük tenni, talán nehezebb. Az egyik az, hogy hát egy olyan jellegű kertet kell kialakítani, amiben ő szeret lenni, tehát kell legyen búvóhely, kell legyen telelőhely, ahova mélyen el tud bújni, akár rőzserakás alá, akár úgy, hogy mi magunk építünk mélyre nyúló valamilyen telelő üreget, ez biztos segít rajta. Viszont az is fontos, hogy legyenek bokrok, cserjék, ami alá el tud tűnni, illetve maradjon kiterjedte füves rész a kertben, amit ne nyírjunk állandóan nagyon alacsonyra, mert azt nyilvánvalóan nem szereti. De talán országos szinten lehetne sokkal többet tenni. Gyakorlatilag ugyanazt lehet tenni a fürgegyíkért, amit lehet és kell majd tenni az alföldért, hogy vissza kell adni a vizet a tájnak. Tehát nagyon sok helyen meg kell engedni azt, hogy a víz megmaradjon, nem lecsapolni, nem leengedni a belvizes terület, hanem hagyni, hogy újra legyenek kiterjedt üdelegelők, amelyek tavasszal víz alatt vannak, nyárra kiszáradnak és dúsfűvűek. Ezeken a helyeken a fürgegyék meg tud maradni, vagy ezeknek a szegélyeiben, mert nyilván, hogyha víz alatt van, azt ő sem teljesen szereti, de ő a víztől nem ijed meg, tehát sokszor a vízbe is belemenekül. Tehát ilyen helyeket kell bőségesen megtartani, és hát ami fontos talán mondjuk a hegyvidékeinken, ezeket a kaszálókat fenn kell tartani valamilyen kaszálással, viszont kímélő kaszálással, tehát nem a legszárazabb időszakban a teljes kaszálót levágni, hanem mozaikosan búvósávokat meghagyni, ami egyébként törvény szerint kötelező is a kaszálók esetén, és meghagyni az erdőket minél nagyobb arányban, főleg a természetes erdeinket, a természetvédelmi területeken nem gazdasági célú fakitermelésnek alárendelni, hanem természetvédelmi célú erdőket kell feltartani. Ez biztosan nagyon sokat segítene a fürgegyiknak, és az állományaik vissza tudnának jönni azokon a helyeken, ahol most elkezdtek csökkenni. Talán ezek a fajta intézkedések nem csak a nedvességet és a tájnak a vizességét segítenék, hanem a mikroklímát is javítanák, mert erről talán korábban beszéltünk, hogy globálisan az előrejelzések szerint 2080-ra a gyíkok, tehát a globálisan a gyík populációk vagy a gyík fajok 40%-a eltűnhet, egyszerűen azért, mert a melegedő klímában a hőszabályozásokat nem tudják megoldani, illetve olyan hátrányt szenvednek, amivel a populációk elkezdenek hanyatlanni és el fognak tűnni. Na most ez Magyarországra is hatványozottan érvényes, hiszen tudjuk azt, hogy Magyarországot erősebben érinti a klímaváltozás, mint más tájakat, gyorsabban halad nálunk ez a dolog előre, ez nyilvánvalóan a gyíkjainkat is érinteni fogja, ami ilyen módon tudnánk mitigálni, hogy a mikrokörnyezetünket javítjuk, és olyan intézkedéseket teszünk, amely javítja a mikroklímát, és ez elsősorban a víz visszaadása a tájnak lenne.
Az elhangzott beszélgetésben a 2026-os év hüllőjéről, a fürgegyíkról dr. Babocsai Gergelyt, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű és hüllővédelmi szakosztályának elnökét hallották. Most Ferlim Evet, Ilyen kutya nincs is című könyvének 23. része hangzik el, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Korcsi rendhagyó fejalkata miatt a szemüveghez különleges hámszerűséget kellett rögtönöznünk, de végül egész tűrhetően passzolt rá is, szörnyen élvezte is. Ha éppen nem volt rá szüksége, a szemöldöke fölé húztuk, de pár nap alatt ezt már maga is meg tudta csinálni, sőt, ha megint használni akarta, saját mancsúlag igazította vissza. Eltekintve a képzelet szegény járókelőkre gyakorolt hatástól, az orrának nem nyújtott védelmet, amely így egyszer egy méhel ütközött 40 mérföldes sebességnél. Korcsi amúgy is gumószerű orra baloldalt égtelenül megdagadt, de ez sem okozott neki komolyabb kényelmetlenséget, egyszerűen átköltözött a kocsi másik felébe. Ám a szerencse csúnyán cserben hagyta, mert hamarosan újabb méhel karambolozott, bár lehet, hogy ezúttal, darázzsal. A két csípés összhatása, mondhatni, bizarr volt. Korcsi egy darabig úgy festett a szemüveggel, mint egy pörölyfejű cápa és egy mélytengeri búvár kereszteződése. Nyugat felé vezető utazásunk második éjszakáját Dél-Saskatchewanba a Swift River mellett töltöttük. Ennek a pormedence tájnak Swift River amolyan központ féléje volt, és igencsak ösztövér kiéhezett benyomást keltett. A hőségtől elpilletten, fülig, porosan, holdfáradtan futottunk be északi külterületére, ahol némi keresgélés után megtaláltuk a turistáknak kijelölt táborozóhelyet. Annak idején még nem voltak motelek, és a sátoron kívül csak egyetlen választási lehetőség nyílt az utazónak, a szálloda gúnynevet viselő krematórium valamelyik pirinyó fülkéje. Swift River roppant büszke volt a maga községi táborhelyére, amelyet egy mesterséges tó mellett a nagyra törő, de szánalmasra sikeredett park létesítmény közepén jelöltek ki. Hozzáláttunk, hogy felverjük újszerű, bár korántsem könnyen kezelhető sátrunkat. Kisvártat vagy rendőr sétált felénk, és olyan gyanakvó szemmel méregetett bennünket, mintha kétségtelennek vélni, hogy tisztes turistáknak álcázott, nem kívánatos csavargók vagyunk. Amikor megkértük, hogy segítsen a sátorverésben, végképp elment tőlünk a kedve. A mi hangulatunk is szer fölött feszült volt, mire bebújhattunk végre a takaró alá. És egy csöppet sem javított rajta, hogy csak igen töredékesen jutottunk némi éjszakai nyugodalomhoz, részben a közeli tó felől özönlő moszkító fellegek, részben a szomszédos vadas kertbe zárt, nyeszlett jávor szarvas pár panaszos bőgése miatt. Egész éjjel fészkelődtünk, zsörtölöttünk a túl meleg, túl zsúfolt sátorban, és valahogy egyetlen porcikánk sem kívánta a hajnali felkelést. Még az ágyban feküdtünk, szinte álomkórosan, amikor a közvetlen közelünkben felcsattanó hangok kíméletlenül felriasztottak. A rikácsolás leginkább holmi felháborodott vén kisasszonyokra vallott. Eleinte még olyan bódult voltam a fáradtságtól, hogy nem is fogtam fel a párbeszéd lényegét, de annyira már magamhoz tértem, hogy meghalljam papa dühös felhorkanását és mama halkan lehelt csitító szavait. A dolog elég érdekesnek ígérkezett, gondoltam, érdemes végképp felébredni, így hát felültem az ágyban, és figyelmesen hegyeztem a fülem. A hangjáték imigyen folytatódott. Szégyen, hallatszott kintről, igenis szégyen. Szabályos, közbotrány okozás, nem vagyok képes megérteni, mit gondolnak a hatóságok, hogy ilyesmit megengednek. Papa folytott morgása, aki a jelek szerint tudta, miről van szó. Vén szipírtyok, mi a korságnak képzelik ezek magukat? Mama csitító suttogással. No de Angus! Odakint. Micsoda ocsmány bűz, förtelmes, mit gondolsz? Ez tényleg egy kutya? Papa ekkor görcsösen megrázkódott, és nekem is eszembe jutott, hogy Korcsi valamikor kora hajnalban megunta a sátor kétes kényelmét, és a kiáratot keresgélve keresztül mászott rajtam. Már is osztottam papa méltatlankodását, utóvégre senki idegennek nincs joga ilyen kifejezésekkel illetni Korcsit. Sőt, a java még csak ezután következett. Kutyafélének látszik, de hát szörnyű, milyen büdös, sipította a testetlen fullánkos hang. Fúj, akárki a gazdája, megérdemelné, hogy lecsukják. De ez már több volt, mint amennyit papa elviselt. Elbődült, hogy csak úgy remegett a sátor. Ez a kutya az enyém, üvöltötte. Na és akkor most mit csináljunk maga szerint? Már kezdte is előkotorni a ruháit, amikor az egyik hang olyasmivel vágott vissza, amitől végképp kiborult. Hogy mit? Sipákolták mély megvetéssel odakint. Hát ássa el, vagy ez már túl nagy kívánalom az efféle csavargóktól? Ez volt az a pillanat, amikor papa kirontott a sátorból egy szál pizsamakabátban úgy felbőszülve, hogy szinte összefüggéstelenül ordított. A szavait még oly kevéssé értették is, hangszíne bőségesen elegendő volt, hogy a két madárfigyelő hölgy, mert azok voltak, észvesztve pipiskedjék vissza a kocsiába. Élesebb váltó recsegés közepette porzottak el, ott hagytak minket a búbánatos jávorszarvasokkal, meg egy kutyával egyetemben. Az ebb nem Korcsi volt, hanem egy teljesen ismeretlen kutya, ráadásul hassal felfelé lebegett a mesterséges tó poshat sekélyében, alig 6-7 méterre tőlünk. Már nagyon-nagyon hosszú ideje nem élt. Mama ismét diadalmaskodott. Na tessék, mondta papának, látod, mert te mindig előbb ugrálsz, és csak azután nézel körül. Mamának tagadhatatlanul igaza volt, mert ha papa körülnézett volna, megtakaríthatjuk a következő fél órát, amikor visszatért körünkbe a morcos rendőr, és azt követelte nyomatékosan, hogy azonnal húzzuk ki a kutyánkat a tóból, és ássuk el. Voltak éppen nem annyira morcos volt, mint inkább goromba, és a megértés leghalványabb jelenélkül zárkózott el magyarázkodási kísérleteink elől. Alkalmasint könnyebben meggyőzhettük volna, hogy pusztán félreértésről van szó, ha Korcsi történetesen jelen van. De hát nem volt jelen, mert már pirkadattal elvonult felülvizsgálni Swift River kukáinak minőségét, és vissza sem jött, csak amikor ödönke már rogyásig megrakva menekülésre készen állt. Korcsi egyszerűen nem értette, hogy papa miért bánik vele aznap olyan kurtán furcsán. A továbbiakban minden különösebb izgalom nélkül róttuk az utat a prérén, ami egyáltalán nem ártott, hiszen ezekben a napokban amúgy is egyre fáradtabbak, egyre ingerültebbek lettünk az irgalmatlan hőségtől és a szemfedélként ránk boruló portól, meg az aszályos sárguló, sík pusztaság nyomasztó kietlenségétől. Csak nagy időközönként bukkant fel egy-egy gyérnyár faliget, de a fonnyat, merev levelek itt is a halál dallamát zizekték. A mocsarak, lápok mindenütt kiszáradtak, medrük fehéren szikrázott a pusztító hőségben. Az útmenti árkokban imittamott megmaradt néhány aprócska sáros pocsolya, és ezek a csalók a kátyuk megszámlálhatatlan kis vadkacsa család számára gyilkos csapdává váltak. A nyálkás pangó túcsákban vadul tenyészet terjedt a botulizmus, a vadkacsák ezrével hullottak el, és a tetemek nem bomlottak fel, hanem kiszáradtak, összeasztak, mint a múmiák. Szörnyű volt ez az útszakasz, kiméletlenül meghajszoltuk szegény ödönkét, figyelembe sem vettük szüntelenül fortyogó hűtővizét, hörgő motorját. Aztán egy reggel minden megváltozott. Az oly régóta porfátyolozta égbolt édességesen kitisztult, és előttünk a távoli láthatáron ég és föld között lebegve felderengtek a messzi hegyláncok kéklő árnyai. Aznap este korán letáboroztunk, és mindnyájunkat majd felvetett az öröm, hogy végre kiszabadultunk az aszály meg a pusztaság fogságából. Miközben mama a sziszegve éledező kis petróleum főzőn a vacsorát készítette, Korcsi meg én felfedező útra indultunk ezen az újdonatúj eleven tájon. Lépten nyomon szarkák rebbentek fel előttünk, hosszú farkuk szivárványosan csillogott a lemenő napfényében. Parlagi pityerek szárnyaltak a magasba, ahol átható hangon zengték édes kis éneküket. Préri tyúkok szálltak fel kotyogba a zöld legelőről, amely takaros fehér kis tanya mögött nyúlt el. Végül visszatértünk a sátorhoz egy nyárfaligeten át, ahol a levelek élő levelekhez méltóan remegtek, susogtak.
Perli Mavett Ilyen kutya nincs is című könyvének 23. részét hallották. A felolvasó Tóth Levente, az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna volt. Rajtuk kívül búcsúzom még a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikai munkatárs Birincsik Márton nevében is. Tikovics Ernőt hallották. Now
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván!